Kossuth meg. A Kossuth Rádió Barcson, FM 89,5. Felfedező a tudomány világáról.
Elválasztani a valódi felvillanást, az idegkártyában keletkező felvillanástól a feladat, de úgy néz ki, hogy voltak olyan megfigyelések, amikor ugyanakkor ugyanazt a felvillanást látta két űrhajós.
Meteorit becsapódás vagy káprázat? Az Artemis 2 küldetés elemzése válaszol majd a kérdésre.
Az összes műtétes szakmában, illetve beavatkozásos eljárások begyakorlásában, továbbfejlesztésében és az orvos technológiai eszközök fejlesztésében is kulcs szerepet fog játszani.
Átadták a Nemzeti Orvosi Innovációs Képzési Központot a Semmelweis Egyetemen.
Amikor egy nagyvárosban élünk, egy tömegtársadalom nagyvárosában, akkor rengeteg inger záporozik ránk. Ezek egy része stresszor, szorongást, feszültséget okoz bennünk, megterheli a megismerő apparátusunkat, az érzelmi szabályozó rendszerünket, és úgy érezzük ilyenkor, hogy menekülnünk kell.
A magány, mint védekezési forma, de beszélünk a magány egészségkárosító aspektusáról is. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Zilai Helgával azonnal kezdünk, maradjanak velünk! Az Amerikai űrkutatási hivatal Artemis 2 küldetése április 11-én ért véget. Majdnem 54 év elteltével ismét emberek jártak a hold közelében. A Space Launch System hordozó rakéta segítségével az Orion űrkapszulában 4 űrhajós kerülte meg a holdat olyan pályán, amelyről elmondható, hogy emberek a Földtől ilyen messze még sosem jutottak. Az űrhajósok gyönyörű képeket, videókat készítettek a Földről és a Holdról, de a legelbűvölőbb mozi nem szuperfényképezőgéppel, hanem Weissman parancsnok sietősen előkapott mobiltelefonjával készült. Weissman megörökítette, ahogy a Hold túlsó oldaláról nézve a Föld elbújik a Hold mögé, azaz rögzített egy földnyugtát. Szóval nekünk, laikusoknak is van miben gyönyörködnünk. De vajon tudományos szempontból hozott-e valamit az Artemis 2, és hogyan folytatódik a program? Vendégem Keresztúri Ákos, a Konkolit Hege Miklós Csillagászati Intézet bolygókutatója.
Maga a program egyelőre teljes sikernek tűnik. A Holdról új dolgot ugye keveset lehet megtudni egy ilyen rövid küldetés során, de itt a fő cél igazából nem is tudományos volt, hanem technológiai, főleg az Artemis rendszer ezen elemeinek a kipróbálása, az Orion űrhajó élőbe kipróbálása, megkörülni a Holdat, tehát gyakorlatilag az egész rendszer műszaki vonatkozású tesztelése volt, ez most gyakorlatilag jól működött, tehát folytathatjuk a Holdra történő visszatérést. Tudományos újdonság nem várható a küldetéstől.
Mi az, ami esetleg mégis meglepte, vagy ami az ő számára érdekességeket rejtett?
Ami kicsit meglepő volt, bár őszintén szólva ezt régóta várjuk, mint szakemberek, az az állítólagos néhány megfigyelés, amit az űrhajósok akkor végeztek, amikor olyan néhány ezer kilométerrel a Hold árnyékos oldala fölött haladtak el, éppen a Hold túloldala volt, és gyakorlatilag ekkor figyelték saját szemükkel a Hold sötét oldalának a felszínét, és néhány apró, nagyon pici és nagyon rövid átmeneti felvillanást láttak a Hold felszínén. Erre már nagyon régóta várnak a szakemberek, ez olyankor történik, amikor a világűrben keringő apró testek neki ütköznek a Hold felszínének, tehát meteor becsapódás történik gyakorlatilag a Hold felszínébe. Ilyet néhány esetben a Földről sikerült észlelni. Most ők néhányat láttak a saját szemükkel. Ezek elég picike, diónyi, maximum teniszlabda méretű apró szikladaraboknak a Hold felszínébe történő ütközésétől keletkeztek. Nagyon rövid, tized, század másodpercig tartó fel felvillanást kell elképzelni, ami nem túl fényes, de mivel a hold árnyékos oldala fölött repültek éppen, az űrhajóval sötét volt minden, tehát ezért ők meg tudták ezt figyelni. Ez még nem olyan 100%-os, még a pontosabb eredmények itt kijöhetnek, mert van egy érdekes plusz jelenség, ami megzavarja az egészet, mégpedig, hogy az űrhajósok a Föld magnetoszférán kívül voltak. Tehát a mágneses védőburkán, ami a Földet védi, azon kívül voltak, és azon kívül megnő az úgynevezett kozmikus sugaraknak az intenzitása, gyakorisága. Ezek nagy sebességű atommagok, amik össze-vissza mennek a világűrbe. Mi itt a Föld felszínén ilyeneket nem viszelünk, mert van egy mágneses terünk, és van egy légkörünk. Ez minden ilyesmitől megvéd minket. Alacsony Föld körüli pályán is lehet ilyeneket észlelni, de legtöbb a magnetoszférán kívül van. Most amikor egy ilyen nagy sebességű, mondjuk hélium atommag, vagy valamilyen egyéb atommag, vagy akár csak egy proton áthalad az emberen, mert ezek nagy áthatoló képességűek, ha pont a szemünkön megy át, a retinát esetleg aktiválja. És tulajdonképpen az űrhajósok Föld külipán is, mondjuk óránként egy-kétszer, látnak apró felvillanást, becsukott szemmel is. Amikor tulajdonképpen nem fényt látnak, hanem a retinát idegsejtjeit aktiválja egy-egy kozmikus sugár. Na most ők is sok ilyet láthattak. Itt elválasztani a valódi felvillanást, az ideghártyában keletkező felvillanástól a feladat, de úgy néz ki, hogy voltak olyan megfigyelések, amikor ugyanakkor látta két űrhajós ugyanazt a felvillanást, ez kizárja azt, hogy ilyen jelenség hozta volna létre. Erről még várunk információkat, ez nagyon jó, mert mindenki erre számított, tehát a holdat bombázzák meteorikus testek, amikor fölnézünk éjszaka az égre, látunk hullócsillagokat. A légkörben elizzanak. A holdon ugye nincs légkör, úgyhogy eltelek a hold felszínt, és ott felrobbannak, ez apró villanás, na ezt láttak az űrhajósok.
Hogyha igaz, és tényleg ezt látták, ez mit jelent bolygókutatási szempontból?
Ez olyan apró, de plusz információ, amivel pontosítani tudjuk azt, hogy milyen úgynevezett bombázási ráta van a Föld környezetében, tehát milyen mennyiségben és milyen gyakoriságban mekkora szemcsék lépnek be a légkörünkbe, vagy itt a Föld környezetébe, ami egyrészt a Földnek is érdekes, másrészt a Holdon is érdekes, mert a Hold felszínét bombázza, és ez alakítja ott az úgynevezett regolit takarót. Most megpróbálják az űrhajósok megfigyelései alapján azonosítani, kb. Belőni azt a helyszínt, ahol történt ez a néhány becsapódásos felvillanás, és majd az LRO nevű, ma is ott dolgozó űrszondával ezt a területet lefotózni célzottan. Ezek valószínűleg nagyon pici kráterek voltak, tehát tulajdonképpen ilyen méteres szintük vagy kisebb kráterek. Talán a kráter maga nem is látszik, de a kráter által messzire kidobott törmelék takaró általában megfigyelhető, mint egy világos kis sugársávos valami. Lehet, hogy ezt lefotózzák ezzel az LRO nevű űrszondával. Ez abban segít, hogy pontosítsuk tényleg milyen bombázási ráta van, ami egyébként olyan szempontból sem mindegy, hogyha tényleg tovább visszük ezt az Artemis programot, és előbb-utóbb megjelenik a tartós hold felszíni jelenlét, akkor ez pontosíthatja azt a becslést, hogy igen, milyen vastag, mondjuk törmelék takaróval kell beborítani a holdbázist, hogy emberi időskálán egyáltalán ne üsse át egyetlen meteorikus test sem.
Tehát, hogy biztonságban legyenek a
űrhajósok. Igen, egy picit olyan nagy vállalatozást nem várunk ezekből a számokból, csak mégis jobb, hogyha még egy ilyen plusz megfigyelést támasztja alá, hogy az eddig becsült mennyiség, az megfelel a valóságnak.
Az Artemis program hogyan megy most tovább?
Ez egy hosszú távra stratégiailag fölépített program, aminek a végeredménye tulajdonképpen annak elősegítése, hogy az ember a Marsra is eljusson biztonságosan, a technológia és a tapasztalat kifejlesztése. A terveket egy kicsit ugye a Trump adminisztráció keresztül húzta, mert erősen megkurtította a pénzügyi forrásokat, de a szakemberek reménykednek abból, hogy ez részben folytatódik, részben esetleg még vissza is áll. Tehát a következő Artemis az már a hold felszínre leszálló egységet, ami egy külön űreszköz, azt is tesztelni fogja, és az azutáni kettő tervezett program pedig valójában leszáll a hold felszínre emberrel együtt, és ott létrehoz egy olyan pici bázist, természetesen robotos közreműködéssel, ami noha ember által csak ritkán lesz lakott, mondjuk néhány hét időtartamig, viszont a Földről távirányításról folyamatosan lehet ott robotokkal dolgozni, gyakorlatilag mind kutató munkát végezni, mind pedig technológiai előkészítést fejleszteni az ottani rendszert. Tehát igazából ez egy hosszú távú stratégiai jellegű programnak a jelenlegi állapota, és az a cél, hogy a Holdon egy olyan tartós, főleg robotikus, de időszakosan emberes jelenlét legyen megvalósítható, amivel a Holdat jobban megismerjük, és elkezdjük esetleg az ott lévő erőforrásokat természetesen ésszel kihasználni az egész űrtevékenység javára. Az eredeti tervek alapján a 3-as, 4-es, 5-ös egymást ilyen 1-2, maximum 3 éves időtávban követik. Ha nagyjából a tervek szerint megy a dolog, akkor a következő egy évtizedben gyakorlatilag ezek megtörténnek.
Keresztúri Ákos, a Konkolitege Miklós Csillagászati Intézet bolygókutatója beszélt az Artemis 2 programról és a folytatásról. Az orvostudomány évezredek óta rendkívül sokat tanul azoktól, akik már nem élnek. A Szemüveg Egyetem április 9-én átadott új nemzeti orvosi innovációs képzési központja ezt a tanulást szeretné a legmodernebb eszközökkel segíteni, és az egyetemen folyó igazságügyi orvostani vizsgálatokat is jóval korszerűbbé tenni. Az új központ a patológiai és az anatómiai intézet közvetlen szomszédságában épült, hiszen a két szakterület szoros együttműködéséről van szó. Az orvosképzés a szakorvosképzés korszerűbbé válik, és itt egyebek között műtéti technikák gyakorlására, fejlesztésére is sor kerülhet. Vendégeim Alpár Alán rektorhelyettes, a Semmelweis Egyetem anatómiai szövet- és fejlődéstani intézetének igazgató professzora, valamint Kis András, a patológiai, igazságügyi és biztosítási orvostani intézet igazgató professzora. Először Kis Andrást hallják.
Elhunytakon végzett CT-vizsgálat eddig csak nagyon nagy nehézségek árán volt megvalósítható, most viszont itt az épületben ugye erre dedikált CT-berendezés lett telepítve. És ennek a használata az igazságügyi orvosi vizsgálatokban különösképpen jelentős, de patológiai vizsgálatokban is különböző fejlődési rendellenességek, illetve daganatos betegségeknek a felderítésében elsődleges szerepe lehet. A Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központnak a másik kimondott célja az orvosképzés. A medikus képzéstől kezdve a szakorvos jelölteknél, rezidens képzéseken át a szakorvosok továbbképzésének is ez egy alapvető központja lesz, és így valóban ez a postmortem CT ezt is segíteni fogja, de ezen túlmenően az összes műtétes szakmába, illetve intervenciós, tehát beavatkozásos eljárások begyakorlásában, továbbfejlesztésében és az orvostechnológiai eszközöknek a fejlesztésében is kulcs szerepet fog játszani. A rektor úr mondta bevezető beszédében, hogy az elhunytak tanítják az élőket, ezeknek a műtéti eljárásoknak a komplexitása egy olyan fokot ért el, amelynek a gyakorlása természetesen úgy is lehetséges, hogy műtét közben ott áll egy gyakorlott sebész, akinek asszisztál egy éppen képzésben levő, és világszerte ez így működik, de ez még hatékonyabban művelhető akkor, hogyha lehetőség van olyan felajánlott holttesteken ezt az eljárást gyakorolni, amelynek során azt a kézügyességet, tapasztalatot megszerzi valaki. Illetve most már mondhatjuk, hogy ez a kézügyesség is olyan átvitt értelme értelmezhető, hogy hogyan tudják ezeket a nagyon bonyolult, akár robot technológiai eszközöket használni. És ezt meg kell tanulni, és ennek a gyakorlási lehetősége lesz itt adva.
Ennek a központnak a nevében benne van, hogy innováció. Milyen innovációra kell gondolni?
Elsősorban eszközfejlesztésre gondolunk akkor, amikor innovációra gondolunk.
Alpár Alán.
Ne gondoljuk azt, hogy mindent ismerünk. Az új képalkotó módszerek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egyre mélyebben, egyre alaposabban tudjuk megismerni az emberi testet, annak az elváltozásait, a betegségeket. És ennek egy egészen fontos mozzanata az, hogy mi valós körülmények között dolgozunk, modern infrastruktúrával, robotikával. A valós körülmény az pedig a holttestet jelenti. A holttest felajánlás egy kritikus mozzanata annak, hogy mindazt, amiről itt beszélünk, az oktatásról, az innovációról, a kutatásról egyáltalán meg tudjuk valósítani. Nagy önzetlen felajánlás, amikor valaki életében a holttestét erre a célra ajánlja fel, vagy élő hozzátartozója ajánlja fel az elhunyt holttestét.
Több fejlesztési irányvonal is van. Az egyik, hogy a minimál invazív korboncolási technológiát és technikát kifejlesztjük. A hagyományos korboncolás, amely egyébként Mária Terézia óta ebben a régióban az orvosi vizsgálatok ma úgy mondanak minőségbiztosítása, a végső orvosi vizsgálat, amely arra hivatott, hogy igazolja, vagy adott esetben még föltárja azokat a betegségeket, amelyek az elhunyt kor tanában szerepet játszottak. Ezeknek a betegségek föltárását segíteni fog ez a postmortem képalkotás, és a tervünk között szerepel az, hogy olyan célzott mintavételekkel, tehát ugye minimál invazív kisbehatolásból végzett mintavételekkel, és ezeknek utána szövettani feldolgozásával, illetve molekuláris analízisével reményénk szerint az esetek nagy részében megkapható az az információ, amit jelenleg egy hagyományos kormányzás keretében végzünk. Másfelől az innováció azt is jelenti, hogy a gyakorlóorvosok, ahogy használják az eszközöket, azon gondolkoznak, hogy lehetne még biztonságosabban, még gyorsabban, még jobban csinálni egy műtétet, és ha van egy ilyen elképzelésük, akkor erre mód lesz itt 3D nyomtatással.
Tehát olyan eredményekre is számítanak, amelyek visszaforgathatók lesznek az orvosi gyakorlat számára.
Teljes mértékben ez az egyik kimondott célja ennek a központnak.
Eszközt úgy tudunk fejleszteni, hogyha orvos, mérnök egyszerre dolgozik egy problémán. Az orvos látja azt, hogy mit kell csinálni abban a testben, és amikor műt, akkor látja a korlátait annak, hogy ezt még milyen jó lenne megcsinálni, de nincsen meg az ő szaktudása, képzettsége ahhoz, hogy egy eszközt lefejleszten. Ez az épület egy olyan hely, ahol az orvos, a mérnök, a biomérnök és akár más határterületi szakemberek együtt tudnak találkozni, és egymásnak el tudják mondani, és azonnal itt látni, kipróbálni tudják azt, ami szükséges ahhoz, hogy egy még jobb eszköz legyen, amivel egy műtéti idő mondjuk lerövidül, vagy esetleg olyan problémát lehet megoldani, amit eddig nem is tudtak megoldani.
Itt ezekben a kutatásokban, vagy ezekben az innovációkban milyen szerepet kap a mesterséges intelligencia?
Ez ma már egy olyan eszköz a kezünkben, amit muszáj, hogy használjunk. Biztosan alkalmazni fogják ezt a személyazonosságnak a megállapításában, a képalkotási módszerek figyelembevételével, a képalkotásnak a gyors analízisével. A tudományos, innovációs vonalon az eszközfejlesztésekben is teret fog kapni a mesterséges intelligencia, és általában minden olyan területen, ahol adatfeldolgozás nagy mennyiségben zajlik. A képalkotási eljárások, tehát a CT, az MR, vagy akár a röntgen, az pedig jellemzően olyan, ahol igen sok képpontot kell elemezni, nagyon-nagyon sok apró adatot kell egymás mellé illeszteni, azokat az adatokat egymáshoz viszonyítva elemezni. Ilyen adatoknak az elemzésében a mesterséges intelligenciára egészen biztosan támaszkodni fogunk.
Ki lett alakítva egy olyan szerverpark, olyan tárolókapacitás, amely lehetővé teszi a klinikai adatok, illetve itt a Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központban a postmortem CT adatok, és utána akár a korboncolási adatok képanyagának integrálását. És ennél tágabb értelemben a mesterséges intelligencia által létrehozott adatbázis, illetve nemzetközi nagy adatbázisok átfogó elemzése pedig egy olyan következtetések levonását fogja lehetővé tenni, amely akár a betegellátási kapacitások tervezését, gyógyító eljárások jövőbeni felhasználását és adott esetben gyógyszerek vagy új gyógyszerek alkalmazását fogja megindokolni, vagy adott esetben azt mondani, hogy erre nincsen szükség, és van egy jobb eljárás.
Alpár alárektor helyettest a Semmelweis Egyetem Anatómiai Szövet és Fejlődéstani Intézetének igazgató professzorát, valamint Kis Andrást a Patológiai Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet igazgató professzorát hallották az újonnan átadott Nemzeti Orvosi Innovációs Képzési Központról. Műsorunkban már korábban is beszéltünk arról, hogy a modern civilizáció evolúciós csapdáiról írt rendkívül érdekes könyvet Bereckei Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzora. Az Elhangolódás című kötet arról szól, hogy mivel a biológiai evolúció rendkívül lassú, a kulturális evolúció pedig rendkívül gyors, gondoljunk csak arra, hogy néhány évtized alatt a számítógépekkel, a mobiltelefonokkal, az internettel mennyire megváltozott körülöttünk a világ. Nos, a kétféle evolúció nagyságrendekkel eltérő sebessége súlyos következményekkel jár a mai ember számára. Hiszen ugyanolyan aggyal, ugyanolyan információ és érzelemfeldolgozási rendszerrel rendelkezünk, mint elődeink évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt. Az elhangolódási jelenségek közül beszéltünk már a függőségről, a figyelemhiányos hiperaktivitásról, a mozgásszegény életmód következményeiről és az elhízásról. Ma a magányról lesz szó. Arról, hogy bár manapság a modern civilizáció termékeként sokszor rendkívül zsúfoltan élnek az emberek, sokan igen magányosak. Miért elhangolódási jelenség a magány? Hogyan következik evolúciós örökségünkből? Bereckei Tamás, pszichológust hallják.
Ebben a megközelítésben kétfajta magány van. Az egyik egy védekezési forma. Tehát amikor egy nagyvárosban élünk, egy tömegtársadalom nagyvárosában, akkor rengeteg inger záporozik ránk. Ezek egy része stresszort, szorongást, feszültséget okoz bennünk, megterheli a megismerő apparátusunkat, megterheli az érzelmi szabályozó rendszerünket. És úgy érezzük ilyenkor, hogy menekülnünk kell. A nagyvárosi embernek egyik alapérzése az, hogy szükséges naponta valamennyi időszak, hogy feltöltekezzük. Kicsit elvonuljon, egy kicsit elvágja magát a rá ömlő információ és inger áradatban, és valóban a legtöbb ember igényli ezt. Persze ebben is nagy különbségek vannak, vannak inkább extrovertáltak, vannak inkább introvertáltak, vannak, aki jobban keresi a magányt, vannak kevésbé, de általános ember igény. Egészen más, hogy van ez a vadászó gyűjtögetőknél, és föltehetőleg az evolúciós környezetben is máshogyan volt, ott egyszerűen minden tevékenység a többiek jelenlétében zajlik. Legfeljebb a természetes szükségletek végzése történik egyedül, de egyébként minden közösség előtt történik. Szóval ez egy civilizációs válasz. A másik az a típusú magány, ami nem menekülés, hanem egyszerűen az életszituációnk hozza magával, hogy magányosak leszünk valamikor, valahogyan, az élet bizonyos szakaszában. Francis Fukuyama már a 2000-es évek elején hozta azokat a statisztikákat, hogy a skandináv országok háztartásainak a felében egyetlen ember lakik. Most már újabb adatok vannak, és riasztó adatok. Rohamosan növekszik az egyedül élő emberek száma, és ez is egy új tapasztalás. Egyszerűen az evolúció nem készített fel bennünket. Evolúciós értelme a magány rendkívül fenyegető állapot. Magányosnak lenni egy végzett ezekben a társadalmakban. Gondoljunk csak a hallgatók arra, hogy a régi korokban a száműzetés az milyen súlyos büntetés volt. A vadászgyűjtögetőknél is így van, például a busmanoknál azok a deviánsok vagy bűnelkövetők, akik semmilyen módon nem akarnak alkalmazkodni a csoportnormákhoz, száműzetés a részük. És ezek az emberek gyakran bele is halnak ebbe, mert más törzsek nem fogadják be őket. Szóval ez egy nagy veszély. Ha most modern civilizációra menjünk újra vissza, nem véletlen, hogy azok, akik ilyen szociális izolációban, magányban élnek hosszú éveken keresztül, a vizsgálatok megnövekedett amigdala aktivitást mértek náluk, és megnövekedett amigdala tömeget.
Az érzelmi központ.
Igen, ugye az amigdala a negatív érzelmek, ezen belül a fenyegető ingerek feldolgozásában vesz részt, tehát a magány egy nagyfokú fenyegetés. És van egy nagyon érdekes vizsgálat, nevezetesen, hogy olyan 300 ezer embert vizsgáltak meg, akik átestek már szív- és érrendszeri betegségeken, főleg agyvérzés, infarktus. Azt nézték meg, hogy mi a felépülésüknek a valószínűsége, gyorsasága, folyamata. Megnézték a legalapvetőbb tényezőket, szedik-e a gyógyszert, hogy táplálkoznak, mozognak-e, és így tovább. És ezek persze döntően befolyásolták, hogy mi a betegség utáni életminőségük és életkilátásaik. De azt vették észre, hogy ezeknél is fontosabb a társas magányosság. Azok kerülnek ki ebből a betegségből leggyorsabban, akik egyrészt számíthatnak a rokonaik, a családtagjaik támogatására, van, aki elhozza nekik a tejet, és így tovább. Másrészt meg részt vesznek valamilyen civil közösségnek a munkájában. Ez lehet egy városi polgári közösség, lehet egy vallásos közösség, sok minden lehet, de hogy bekapcsolódnak egy aktív tevékenységben. És ezekben az esetekben nagyon szép javulást mutattak ki a betegségek után. Azok viszont, akik tartós magányban voltak kénytelenek élni, tartós szeparációt, egy tartós izolációt szenvedtek el éveken keresztül, 60 éves kor fölött 30%-kal megnövekedett az elhalálozás kockázata. Vagyis 60 év fölött néhány éven belül egyharmaduk meghalt. Ezek nagyon beszédes adatok.
Nagyon sok ember magánya azt jelzi, hogy nagyon sok ember elveszt valamiféle képességet arra, hogy kapcsolatot építsen, hogy ne legyen egyedül, hogy a kapcsolatait fenntartsa. Valami olyasmi van, hogy a régi ősi társadalmakban erre nem volt lehetőség, mert akár tetszett, akár nem, nagyon sokan voltak együtt?
A nagy különbség az, hogy ezek az ősi társadalmak, mondjuk egy vadászok gyűjtögető társadalom, alapját a rokoni kapcsolatok képezik. Tehát azok az emberek, akik ott élnek, a mindennapjaikat részben rokonaikkal, részben csoporttársaikkal töltik. Ez egy nagyon szoros, bensőséges kapcsolat általában. Ha össze is vesznek, ezeket abban a közösségben átbeszélik, kibeszélik. Vannak persze büntető szankciók is természetesen, de ez is azt szolgálja, hogy a csoport integritása fennmaradjon. Most ehhez képest mi van most egy nagyvárosi életmódban? Hát rendkívül sok idegennel találkozunk. Az idegenek egy bizonyos szinten, egy bizonyos mennyiségen túl stresszorokként jelennek meg, ami az ember érzelmi szabályozórendszerét megsebzi. Már Stanley Milgram, a neves pszichológus kimutatta például, hogy a nagyvárosi életben ez egy óriási megterhelést jelent a számunkra. Csinált olyan kísérleteket, hogy becsöngettek házakba beépített kísérőszemélyek, akik elmondták, hogy lerobbant az autójuk. Nem volt akkor még mobiltelefon, amikor ez a kísérlet zajlott, és azt kérték, hogy hagyj telefonáljanak már mentőnek, rendőrségnek, stb. És az derült ki, hogy a kisvárosokban, falvakban még csak-csak, de a nagyvárosokban szinte egyáltalán nem engedték be őket, még akik szóba álltak velük, az is zárt ajtón keresztül kérdezősködtek, hogy akkor mi van. Nyilván a félelem is benne van, de ugyanakkor benne van az is, hogy egyszerűen a rendkívül túlburjánzó ingerek közepette nem tudunk egyszerűen mindenkinek segíteni, mert a saját életünket nem tudjuk normálisan szabályozni. De nagyon sok más oka is van ennek, de azt is ismerjük a pszichológusok úttörő munkáiból, hogy például a tömegnek van egy olyan hatása is, hogy ez a bizonyos járókelő effektus, hogy a felelősséget áthárítom. Tehát, hogyha van valami probléma, van valami baj, amit magam körül tapasztalok, mindig arra várok, hogy a másik csinálja. És valóban erre vannak szép vizsgálatok, hogy ha egyedül vagyok, akkor inkább hajlandó vagyok segíteni, mondjuk egy út szélen fekvő emberen, de hogyha többen is vannak, akkor nem szívesen teszem ezt, akkor várom, hogy talán mások segítsenek. Persze ennek sok oka van, ennek az is oka lehet, hogy nem bízok talán magamban, hogy ez sikerülhet, vagy félek, hogy esetleg engem is megtámadnak, vagy bármilyen bajom származik. És itt nagyon fontos az, hogy ezekben a modern társadalmakban nagyon sok a téves, kiszámíthatatlan, zavartkeltő jelzés. Egyszerűen sokszor nem tudjuk, hogy mi történik magunk körül. Tehát amikor látunk az út szélén egy autót, akkor nem tudjuk pontosan, hogy most az szerelik, vagy pedig egy karambol résztvevője, vagy hogyha fekszik valaki az út szélén, hogy az részeg, persze akkor is segítenünk kellene nyilvánvalóan, vagy pedig egy beteg, esetleg kómába esett ember. Nem tudjuk. És ilyenkor az történik, hogy bekapcsol az ősi szabályozó rendszer, hogy másokról veszük az információt. A többiek arcáról például, vagy a többiek elmondásaiból. Tehát teszteljük, monitorozzuk a többiek vélekedését. De ez nagyon sokszor a modern civilizációban zavart keltő, annyira sokfélék és annyira megtévesztőek lehetnek ezek a jelzések, nem annyira egyértelműek, mint az ősi társadalmakban.
Bereckei Tamással, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének professzorával a Tipotech kiadó gondozásában megjelent Elhangolódás című könyve kapcsán beszélgettünk. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Zilai Helga, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. Thank you. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.